Több alkalommal szó esett arról, hogy itt folyik egy kurzus, ez a Szabadság Krisztusban nevezetű kurzus, aminek ez az egyik fejezete, ez a szívből jövő megbocsátás, de nagyon-nagyon aktuális és alkalmas. Úgyhogy még egyszer mondom, lehet, hogy ennél több indoka meg oka is van, de én azért csinálom ezt, mert Isten ezt kéri tőlem. Kérlek, hallgassátok nyitott szívvel. Hoztam a kurzushoz még néhány munkafüzetet. Kinél van még ilyen most, aki egyébként részt vesz és elhozta magával? Aki szeretné követni, szívesen odaadom. Csak ne gyűrjétek, ne tépjétek, ne szaggassátok, vagy akkor utána vegyétek meg. Általában a kurzus estéje 2 órás, most ígérem, hogy nem lesz annyi. Az üzenet része az rövid, az körülbelül 30 perces. Én egy kicsit hosszabban szoktam beszélni, úgyhogy lehet, hogy valamivel több, 40-45 perc mondjuk, és lesz néhány hely, ahol megállunk, és egy kicsit gondolkodunk, jó? Csendben. Meg megkérjük a jelenlévő szent lelket, hogy juttasson eszünkbe valamit ezzel kapcsolatban, amit ő fontosnak talál. Tehát körülbelül ezt fogjuk ma csinálni. Én is majd magam elé vagy a kezembe veszem ezt is, meg a Bibliát is, aki szeretné azt is kinyitni, Máté 18 lesz az alapige. De ezt még egyszer nem fogom felolvasni, majd csak szakaszosan a szolgálat folyamán. Máté evangélium a 18. rész, tehát ott leginkább ott fogjátok tudni követni. Lesz több ige rész is, de ez lesz a fő. Nem baj, ha mellé húzzátok oldalra, csak valahogy működjön. Én meg nyomok egy gombot, azt mindig megy odébb. Ha jó gombot nyomok. Isten is valahogy egyébként így rendezte el a világot. Ő az alkotója, ő a teremtője, és ő tudja, hogy hogy működik jól. Ezt a kompjútert is valaki kitalálta, valahogy nem sikerül azt a gombot megnyomnunk eddig még, amitől az lesz, amit szeretnénk. Az autónál is így van. Hiába mondom, hogy a másik pedált szeretném nyomni, akkor legfeljebb nem azt csinálja, amit szeretnénk. Ez a mi életünkben is így van. Isten tudja, hogy hogy mennének és hogy működnének jól az életünkben. Átengedjük neki az irányítást. Engedjük, hogy ő beleszóljon az életünkbe. Ennek a fejezetnek az lesz a cím, hogy szabadulás a fogságában, és legyen belül a szívből jövő megbocsátás. Tehát akkor még egyszer mondom, aki követni szeretné, a 9. fejezet, 69. oldal, szívből jövő megbocsátás. Szerintetek mi az, ami által a sátán leginkább fogva tudja tartani a keresztényeket? Az okkultizmus? Vagy a különböző hamis vallások és szekták? Nem, nem. Leginkább akkor, ha nem bocsátunk meg. A meg nem bocsátás által tud a leginkább teret nyerni az életünkben. Ezért így van egy ige itt. 2 Korintus 2.10-ből. Akinek pedig ti megbocsáttok, annak én is megbocsátok. Mert amit én megbocsátottam, ha volt mit megbocsátanom, az ti értetek volt Krisztus szín előtt, hogy rá ne szedjen minket a sátán. Az ő szándékai ugyanis nem ismeretlenek előttünk. Ha nem bocsátunk meg teljes szívünkből, lelki gyötrelemben lesz részünk. Ha nem bocsátunk meg teljes szívünkből, lelki gyötrelemben lesz részünk. Aki követi a könyvben, egyet lapoztam. Szükséges megbocsátanunk. Ezért lesz majd, erről lesz majd szó először, hogy miért szükséges megbocsátanunk. Valójában a gyülekezet életében, a fejlődésben, a növekedésben, és a személyes életünkben, a lelki növekedésben is semmi nem okozhat nagyobb gátat, meg akadályt, mintha nem tudunk megbocsátani. Szükséges megbocsátanunk. Kérlek benneteket arra, gondoljatok most egy kicsit vissza. Egy nagy sérelemre az életetekben, ami valamikor is ért. Senkitől se kérem, hogy hangosan mondja, senkitől. Kérlek, gondolj vissza valamire, amikor egy sérelem ért az életedben. Miért jó megbocsátani neki, aki eszedbe jutott? Miért jó? Nézzünk meg néhány okot. Az első az, hogy mert Isten kéri ezt. Tudjátok, az az ige rész, ami kint van, ez az úri imádság. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Lehet, hogy amikor ezt imádkozod, azt mondod, Atyám, ne bocsásd meg az én vétkeimet, mint ahogy én sem bocsátok meg X-nek vagy Y-nak. A megbocsátásról a Máté 18:21-35, az a legvilágosabb tanítás, ebből fogunk olvasni is. Részletei segítenek megérteni bizonyos dolgokat. Mert a megbocsátás a szabadságunknak a feltétele. Isten nem akarja, hogy a gyermekei a múlt fogságában éljenek, és a keserűség által legyengítve legyenek. A 21-22. Verset szeretném olvasni ismét a Máté 18-ból. Akkor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte tőle. Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fia úgy, hogy én megbocsássak neki? Még 7-szer is? Jézus így válaszolt. Nem azt mondom neked, hogy 7-szer, hanem még 70-szer, 7-szer is. Nem hiszem, hogy az Úr Jézus itt arra bátorít, hogy a 490. megbocsátás után lelőhetjük. Mert ugye 70-szer, 7-szer. Szóval nem hiszem, de arra igen, hogy újra, és folyamatosan bocsáss meg, mert az a saját érdeked, a saját érdekedben bocsáss meg. Mert nekünk is hatalmas tartozásunk volt Isten felé. Így folytatja a történetben. Ezért hasonló a mennyek ország egy királyhoz, aki számadást akar tartani szolgáival. Amikor hozzákezdett, vittek eléje egy szolgát, aki 10 000 talentummal volt adósa. Egy egész életen át sem összespórolható pénzösszeg. Felmérhetetlenül nagy tartozás. Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az úr, hogy adják előt és feleségét, gyermekeit és mindenét, amilyen van, és fizessen. A szolga erre leborult előtte, és így esedezett. Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Furcsa, amit mondott, de mégis igen kegyelmes gazdával találkozott. Tehát először is a megbocsátásnál nagyon-nagyon fontos visszaemlékeznünk rá, megértenünk nekünk, Isten mennyit bocsátott meg. Tisztában vagy vele? Tisztában vagy vele? Hogy Isten milyen mérhetetlen adósságot engedett el neked? Egy történet arról szól Lukács evangéliumában, amikor egy Simon nevű farizeus vendégséget rendezett. Többen is ott voltak, de egyszer a rendezvényre besurrant egy hivatlan vendég. Úgy mondták, hogy egy bűnös asszony. Aki odament Jézus lábához, csókolgatta, a könnyeivel mosta, a hajával törölte. Hú, azt mondja a farizeus, hogyha tudná, tényleg proféta lenne, akkor tényleg tudná ki az az asszony, aki így ér hozzá. Nem is engedné neki. Simon, van valami mondani valóm neked, mondja. Volt két ember, akinek adóssága volt. Az egyik mondjuk tartozott 5000 forinttal, a másik megtartozott 50 000 forinttal. Mind a kettőnek elengedte az adósságát. Vajon melyik szereti jobban azt, aki elengedte? Na melyik? Amelyiknek többet engedett el, mondja Simon a farizeus. Itt is mondjuk, nem farizeus Tamás, én ismerem. Szóval erre a történet végén azt mondja az Úr Jézus, akinek sok bűne bocsáttatott meg, jobban szeret. Akinek kevés, annak kevés, ő kevésbé. Ha tisztában vagyunk ezzel, hogy Isten mennyit bocsátott meg nekünk, tisztában vagyunk, akkor könnyebb megbocsátani a másiknak. Könnyebb megbocsátani a másiknak. Nagyon fontos megértenünk itt egy másik idézet, hogy Isten előtt minden igazságunk olyan, mint a szennyes ruha. Ha Krisztus meg nem váltott volna drága vérén, akkor ítéletet érdemelnénk mind. Krisztus nélkül mind a pokolra mennénk. Lehetetlen visszafizetni ekkora tartozást, azért volt ez a hatalmas összeg, amit az Úr Jézus itt a példázatban mondott. Ez a 10 000 talentum az sokkal hatalmasabb összeg volt, mint hogy visszafizethető legyen. Jóval több annál. Így a mi tartozásunk is sokkal több annál, mint sem, hogy vissza tudnánk fizetni Istennek. A visszafizetés a példázatban szóba sem jöhet. A mi életünkben a visszafizetés szóba sem jöhet. Valami mást kellett kitalálni. Valami más megoldás kellett ide. Valami más megoldás illett az Istenhez. Hadd kérdezzem még egyszer. Ha-hó, itt vagytok? Hadd kérdezzem még egyszer. Tudtad, milyen mérhetetlenül eladósodtál Istennél? Tudod, milyen tartozást engedett el neked? Kegyelemre van szükségünk. De a kegyelemhez néhány fogalmat jó, ha megértünk tisztán. 26-27. Verset olvasom. A szolga erre leborult előtte, és így esedezett. Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Az Úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta, és elengedte az adósságát. Elengedte az összes adósságát. Néhány fogalom, amit szeretném, ha tisztáznánk. Mielőtt belemegyünk, Isten kétféle módon viszonyul hozzánk. Az egyik módon, mint a bíró, a másik meg, mint az atya. Az igazságos bíró azt mondja, hogy megérdemled a büntetést. De mivel Jézus Krisztus átvállalta az összes bűnödért a büntetést, nem kell Isten ítéletétől félned vagy rettegned. De a másik úgy viszonyul hozzánk, mint atya a gyermekéhez. Viszont ha nem bocsátunk meg a másiknak, ezzel megzavarhatjuk ezt a gyermeki viszonyt, az atya és a gyermek közti viszonyt. Ezért mondja, hogy bocsássunk meg egymásnak. Nem lesz békességed, amíg meg nem teszed a megbocsátást. Az üdvösséged biztos, ha Krisztusban vagy, de nem lesz meg a békességed Istennel, amíg meg nem teszed. Az igazságos bíró. Ez az első. Az igazság ezt jelenti. Helyes, korrekt bánásmódot jelent. Na? Nagyon egyszerűen mondhatjuk így. Igazságot szolgáltatni ennyit jelent, hogy azt adjuk az embereknek, amit megérdemelnek. Isten igazságos, és nem is tud igazságtalan lenni. Ha azt adná nekünk, amit megérdemlünk, akkor mind a pokolra jutnánk. Ugyanakkor Isten kegyelmes is. Az ő szeretetéből megtalálta a megoldást erre a bajra. Megtalálta, hogy megbocsásson és befogadjon minket az ő szeretetteljes családjába, az ő személyes közösségébe. Ezért Jézus Krisztus elszenvedte a bűneink büntetését. Ezután következik az, ami itt van. Ez az irgalom. Az ember nem azt kapja meg, amit megérdemel. Nem kapja meg a megérdemelt büntetést. Egy másik helyen azt mondja, hogy legyetek irgalmasok egymáshoz, mint ahogy a ti mennyei atyátok irgalmas. Vagyis ne azt adjuk az embereknek, amit megérdemelnek. De jó, ha ennél tovább is megyünk, mert Isten az igében azt kéri, hogy szeretettel legyünk egymás felé. Ez a kegyelem. Olyas valamit adni a másik embernek, amit egyáltalán nem érdemel meg. Ennek az irgalomnak és a kegyelemnek a forrása egyedül Istenben van, a vele való személyes kapcsolatban. Ha kegyelemből éltek, éljetek a kegyelemmel, mondja. Ha-hó, itt vagytok még? Akkor hadd mondjak el valamit. Emlékszem arra az időre, amikor nagyon világos volt nekem a Szentírást olvasva, hogy az igazságos Isten, ha azt adja nekem, amit érdemlek, akkor nekem annyi. Olyan csodálatos volt, hogy a Bibliából nem csak mint egy görbe, vagy egy tiszta, helyes tükörből megláttam a saját bajomat, hanem kijött az Úr Jézusnak a csodálatos lénye. Kijött az a megváltásnak az ereje. Hogy Isten az ő irgalmával jött oda hozzám, és a megbocsátásával. Az igazságossága félelembe vitt engem, őszintén mondom. Amikor meg a megbocsátás erejével, akkor meg szégyenbe és megaláztatásba. És amikor ezen a ponton még mindig tovább ment, és itt is a szerelmét mutatta, a kegyelmes szeretetét mutatta, hogy ő már akkor kínálta a szeretetét, amikor én nem törődtem vele. Akkor, amikor belépett az életembe, ezzel a szeretettel formál. Hányszor, de hányszor átélem ugyanezt. Szinte halálos küzdelem a megbánással. Az abszolút alkalmatlansággal, méltatlansággal, a tisztátalanság érzésével, meg gondolataival. De az Isten személyes közösségében az ő jelenlétének az izzó tüze kiégeti a szemetet és a mocskot. Azt ígérte róla a Szentírás. Ő majd szent lélekkel és tűzzel keresztel. Nem élményről beszélek, testvéreim, hanem amit átélhetsz az Istennel való személyes kapcsolatban, amikor a kapcsolat izzó tüzében felég bennünk az, ami nem odavaló. Amikor bejön és átveszi a nyomorúságodat, a fájdalmaidat, a keserűségedet, a dühödet, meg a haragodat, megeszi, amit főztél, és feltálalja azt, amit csak ő tud. A békességét, a bűnbocsánatot. Feltálalja azt a szeretetet, ami még akkor is így viszonyul, amikor bántás éri. Érdemes ehhez a Krisztushoz tartozni. Ha még nem jöttél hozzá, kérlek, kérlek. Azt üzeni az Isten, hogy én megbocsátottam, a fiam haláláért mindent megbocsátottam neked. Nyújtom a békés kezemet. Tedd bele. Hittel, bizalommal. Bejön, és az ő szeretetének, és a vele való közösségnek a tüze kiégeti belőlünk a rosszat, és adja az övét. Úgy kell viszonyulnunk másokhoz, mondja itt a könyvben egy rövid mondat, ahogyan Isten viszonyul hozzánk. Hadd kérdezzem, és gondolkodj el ezen még egyszer. Mennyit bocsátott meg neked Isten? Ott az a második kérdés. Mennyit bocsátott meg neked Isten? Keveset vagy sokat? Kurzuson ilyenkor kis csoportokra megyünk, és beszélgetünk. De kérlek, most gondold át. Nem tudom, talán nektek is nagyon meglepő, amit ez a szolga ezek után tett. Vagy talán felháborító, vagy elszomorító. Amikor azonban eltávozott, olvasom a 28. verset. Amikor azonban eltávozott az a szolga, összetalálkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki, fizesd meg, amivel tartozol. Egy dénár, körülbelül egy napi bér. Akkor ez körülbelül 3 havi kereset, ugye? Nem egy csekély összeg, nem egy mellékes összeg, nem egy jelentéktelen összeg. De mégis az előzőhöz mérve milyen kicsike. Sokkal, sokkal kevesebb. Azért kell megbocsátanunk, hogy a sátán ne férhessen hozzá az életünkhöz. Olvasom még egyszer a 2 Korintusból, amit a tanítás elején olvastam. Akinek pedig ti megbocsáttok, annak én is megbocsátok. Mert amit én megbocsátottam, ha volt mit megbocsátanom, az ti értetek volt Krisztus színe előtt, hogy rá ne szedjen minket a sátán. Az ő szándékai ugyanis nem ismeretlenek előttünk. Olvasom tovább a Máté 18-ból. Szolgatársa ekkor leborult előtte, és így kérlelte, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe vettette őt, amíg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatársai látták, hogy mi történt, nagyon felháborodtak. Elmentek és jelentették uruknak mindazt, ami történt. Akkor magához hívatta őt ura, és így szólt hozzá, gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna-e neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amint én is megkönyörültem rajtad? Ekkor haragra lobbant ura, és átadta őt a hóhéroknak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozást. Itt a hóhérok szó van a fordításban, de Csia Lajos fordítása, aki általában nagyon ragaszkodott a szó szerinti hűséghez, ott kínzókról van szó, és az közelebb áll a bibliai kifejezéshez. Lehet, hogy a kínzóknak hóhér szerepük is volt. Hát ebben az esetben, hogyha mondjuk kivégezték volna, akkor tartozás visszaadása nem nagyon. De a kínzást minden esetre érdemes figyelembe venni. Kínzóknak. Ez nagyon hasonló ahhoz, mint amikor a Márk evangéliuma eleje felé egy gonosz lélek visszakiabált az Úr Jézusnak, hogy az Istenre kérlek, ne kínozz minket. Ugyanaz a szó van itt is, ott is. Nyilvánvaló, hogyha nem bocsátunk meg másik embernek, akkor valamiféle lelki kínban, gyötrelemben lesz részünk. Ismeritek az Efézusi levél, most a könyvet ne nézzétek, mert nincs benne. Az Efézusi levél 4. részében azt mondja, ha haragusztok is, ne vétkezzetek, a nap ne menjen le a ti haragotokkal. Hogy folytatódik? Még egyszer mondjam. Ha haragusztok is, a haraggal nincs baj, az csak egy érzelem. De amikor nem tudod Isten szerinti módon kezelni, akkor kiszolgáltatod magad. Ezért mondja az Isten, bocsáss meg, bocsáss meg. Még egyszer mondom. Ha haragusztok is, ne vétkezzetek. A nap ne menjen le a ti haragotokkal. Hogy folytatódik? Helyet se adjatok az ördögnek. Így van a Bibliában leírva és összekapcsolva a kettő. Ott a toposz szó van, pontosan ezt, hogy helyet adsz. Szó szerint helyet. Amikor a haragodat nem kezeled Isten szerinti módon, akkor keserűségé, rossz indulattá, ellenségeskedésé formálódik, és akkor helyet adsz az ördögnek. Ez olyan, mint hogy kinyitod az ajtót neki egy kicsit. Csak egy kicsit.
Csak egy kicsit. Addig nem bocsátasz meg, beteszi a lábát, és a hihába próbálod visszaszúrni, nem tudod. Tudom, tapasztalatni.
Nem nagy hely, ugye? Nem foglalta el az egész életedet. Nem vett uralmat rajtad. Ha Isten gyermeke vagy, nem tud uralmat venni rajtad. De bizonyos területekre beteheti a lábát, és onnan aztán irányíthat bizonyos szituációkban. Szeretnétek megbocsátani az ellentétek vétkezőknek? Isten parancsa. Azért, mert szeret. És nem akarja ezt a gyötrelmet. Nem akarja ezt a kínlódást. Az Isten irgalmára kérlek titeket, bocsássatok meg. Bocsássatok meg egymásnak, ahogyan az Isten is megbocsátott nekünk a Krisztus Jézusban. Hogyan bocsátott meg az Isten? Teljesen és maradéktalanul. Hogyan bocsátott meg az Isten? Úgy, hogy vállalta a bűnödnek a következményével, hajlandó együtt élni. Jézus Krisztus nem csak együtt élni volt hajlandó a te bűnöd következtével, hanem belehalni is képes volt. Erre tanít minket Isten igéje. És a Szentlélek. Hogy a sátán ne férhessen hozzá az életedhez. Ki kell lakoltatni? Nincs helyed, nincs jogod. Isten tulajdona vagyok, a bárány drága véren megvásárolt. Nincs joga itt lenni, nincs joga az életedben lenni. Semmilyen szinten se. Krisztusé az uralom és a hatalom. Meddig tűrjük el, hogy a nappaliba büdös disznók fentrengjenek? Nincs joga ott lenni az életetekben. Még a legkisebb helyen se. Rajtunk múlik, hogy kitesszük-e, ehhez Isten már mindent megadott. Az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való. Azáltal, hogy megismertük őt, mondja Péter. Na, aki követte a könyvet, most akkor egy darabig zavarba lehetett. De most akkor mondom tovább, a kínzás megvolt, ugye? Itt a kínzás. Szeretnék példát mutatni. Visszament? Mindjárt mutatom. Szóval ha tényleg igazán szeretném megbocsátani, akkor nem elég kimondani sietve, hogy megbocsátom ezt meg azt. Ez ritkán segít. Ez körülbelül olyan, mintha besöpörnénk a szőnyeg alá. Azt kéri teljes szívünkből, bocsássunk meg a másiknak. Ha valóban igazán meg akarunk bocsátani, én sokszor voltam jelen más életében is ilyennél, akkor szembe kell néznünk a fájdalommal, talán a gyűlölettel, a haraggal, ami összerakódott bennünk. Kérj Isten, tedd ki! Őszinte, mélyen szívből jövő megbocsátás. Ez egy példaimádság. Most mondom, hogy a végén majd visszahozom. Ha a szolgálat végén elfelejtem visszahozni, szóljatok. Ez egy ima. Nem muszáj ezt így mondani, de nem mindegy. Uram, úgy döntök, hogy megbocsátok. Nem azt, hogy Uram, segíts megbocsátani. Ő már segített. Ne azt mondd, hogy Uram, meg akarok bocsátani. Ne került ki az egyszerű, pontos döntést. Azt is mondhatod, Atyám, én most előtted megbocsátok neki. Ennek és ennek az embernek azt, amit tett vagy nem tett, ami miatt én így és így éreztem magam. Fontos ez a másik fele is. Engedjétek be a szívetek mélyébe. Értitek? Miért fontos a másik fele? Hogy amikor Isten bejöhet oda a legbelsőbb zugokba, meggyógyíthassa. Helyreállíthassa a fájdalmat benne. A félelmet. Kivehesse a gyűlöletet. A keserűséget. Mondok egy példát. Itt ül két lányom. Na, az egyik mondjuk ezt imádkozhatja mindjárt. Uram, úgy döntök, hogy megbocsátok apának, azért, hogy kiabált velem, ami miatt értéktelennek éreztem magam. Uram, úgy döntök, hogy azt is megbocsátom apának, amikor nem volt ideje rám, amikor szükségem lett volna, és emiatt is értéktelennek éreztem magam. Uram, úgy döntök, hogy megbocsátok apának, amikor leordította a fejemet. Vagy azt mondtam az előbb is. Amikor leordította a fejemet, amitől rettegtem. Félelem támad bennem. Értitek? Szeretnétek szabad szívvel élni? A mi döntésünk. Bizonyos módon rendezte be Isten a komputert, a szerelője, az autót a másik, a lelkünket meg Isten. Azt mondja, ezt tedd meg te. Én azonnal ott vagyok és segítek, amint elindulsz. Akármilyen mély és nehéz és fájdalmas érzelmileg, át fogod élni, hogy veled van az az irgalmas Istenét, és átsegít ezen. Vissza fogunk térni erre. Arra bátorítalak, ennél a pontnál maradj addig, amíg biztos nem vagy, hogy minden érzés, minden fájdalom, minden eset a felszínre nem jött. És engedd be, hogy Isten mélyen gyógyítson, a lelked legmélyébe. A megbocsátás más emberek felé irányul, most jöttem vissza a könyvhöz, de valójában Isten és köztet történik meg. Nem köztem és a másik ember között, hanem Isten és közöttem. Valójában még arra sincs szükség, hogy a másik oda jöjjön bocsánatot kérni. Ha-ho, itt vagytok! Még arra sincs szükség, bocsánat, hogy néha így csinálok. Még arra sincs szükség, hogy ide jöjjön. Hogyha a megbocsátás szabadságát attól függene, hogy a másik megbocsát nekem, akkor nagyon bizonytalan lenne. Igaz. Van egy olyan ige, amikor az oltárhoz mész, mondja az Úr Jézus, és ott jut eszedbe, hogy atyád fiának valami panasza van ellened, akkor hagyd ott az áldozatodat, menj el, előbb békülj meg atyád fiával, kérj bocsánatot, rendezd, amennyire lehet, aztán gyere vissza, és akkor folytasd az Isten tiszteletedet. Ez is igaz. De itt most nem erről a feléről van szó, most arról van szó, amikor téged bántottak meg. Akkor először Istennel rendezd a dolgot. Menj és őszintén rendezd Isten előtt. Ha megbocsátottál a másik embernek, lehet, hogy helyreáll a kapcsolatod, de az is lehet, hogy nem, mert az már nem csak rajtad múlik, hanem a másikon is. Akár kibékültök, akár nem, ha te bocsánatot kértél, az ellenség már nem tud a rabságában tartani. Szabad leszel. A másik ok, hogy miért bocsássunk meg, azért, hogy megszűnjön a fájdalom, amit belül hordozunk. A te érdekedben bocsáss meg. Lehet, hogy most azt mondod, hogy Laci, neked fogalmad sincs, mennyire fájt nekem, amit velem tett, vagy nem tett, vagy mondott. Látod? Még mindig fáj. Látod? Még mindig fáj. Hogyan lehetne megszabadulni ettől a fájdalomtól? Egyetlen módja a megbocsátás. Tegyünk fel egy példát. Mondjuk egy asszonyt elhagyott a férje. Nem gondolnánk, hogy az jó lenne, fájdalmas dolog. Nem tudunk se, hogy semmilyen szinten sem egyetérteni vele. De tegyük fel, hogy ez az asszony azt mondja, dühös maradok, és így állok rajta bosszút. Most a férje elmegy, járja a világot, jobbnál jobb kirándulásokat tesz, jól érzi magát szanaszét a világban. Kinek okoz fájdalmat a harag, a meg nem bocsátás? Az asszonynak. Azért bocsáss meg, hogy megszabadulj a fájdalomtól. Ez egy másik példa. Elmész egy horgász mellett, vannak itt, akik szoktak horgászni. Nem tudom, hogy ilyen ügyetlen a helyzet, de sikerült beleakadni a horogba. Bent van, fáj, ugye? És hogy szabadulsz meg? Ott hagyod benn. Ha? Semmi baj, rendes haver vagy te. Mit számít? Én keresztény vagyok, én mindent kibírok. Sőt, annyit nyertem már életemben, én ennél többet is kibírtam. Amíg meg nem bocsátasz, addig olyan, mintha bent lenne a horog. Amint megbocsátasz, leakasztod magad a horogról, és a haragról. Nem én találtam ki, tetszik, itt lehet olvasni, aki szeretné. Amint leakasztod megbocsátás által a fájdalomról, a horogról és a haragról. Itt kis csoportokban szoktunk beszélgetni. Ketten, hárman, négyen, mikor, hogyan. Kicsit váltogatva mindig, hogy színes legyen a paletta, nem mindig minden héten ugyanaz, mert néha olyan jó ízű beszélgetések vannak, hogy nem nagyon akarják abba hagyni, és így kell mondanom, megyünk tovább, majd utána folytatjátok. Hát most is megyünk tovább. De azért van, amit szívesen átgondoltok abból, ami ott van. Mert jó kérdések. Egyen legalább gondolkozzál azok közül, amelyik ott van. Ha nem bocsátunk meg, továbbra is hozzá leszünk kötve a múlthoz. Nemrég egy kolléganőm beszélt erről, hogy neki milyen sérülések voltak az életében. Meglepődtem ezen a megnyíláson. A vége az lett, hogy olyan, mintha egy döglött ló lenne hozzákötve, és azt hurcolja magával. És mondtam, hogy imádkozom is érte, és biztatom arra, hogy a megbocsátás által hogy lehet megszabadulni attól a döglött lótól, ahogy ő fogalmazott. Mai igét kért. Visszamenőleg mai igét kért. Nem tudom, mit csinál benne az Isten. Azt mondtam, majd Laci, szólok, hogyha megszabadultam a döglött lótól. Tegnap egyébként kimentem az udvarra, mert már több egyszer szóltam a fiúk után, kicsit próbálom oldani, mi itt van. Leengedt az ajtó, mindig nyitva hagyták, pedig már fűteni kell, és hogy ne menjem, kicsit bosszus voltam. Azt úgy eltűrjük, nem? Bosszus. Mikor kicsit bosszus vagyok. Pedig halljátok, a szó már valójában benne van. Odébb megyek, nehogy túl hangos legyen. Ki ment ki utoljára? Hol vagytok, fiú? Ki ment ki utoljára? Kijött a szomszédasszony az ajtón, azt mondja, hogy Jaci ment ki utoljára az utca felé a kabátjával. Majd ők megmondják! Halljátok, nem is oda öntöttem, mindenhol rossz, akárhova öntöttem volna, egy is úgy is rossz volt. Olyan hálás vagyok Istennek, utána szembe találkoztunk, ma reggel, és mondtam, Jutka, tegnap én olyan bántó hangnemben beszéltem veled, igazán nem neked szántam, és kérlek, bocsáss meg, bosszus voltam, és rosszul jött ki, de kérlek szépen, ne haragudj rám, ha tudsz, bocsáss meg nekem. Mosolygott, láttam, jól esik neki, mert szerintem őtől ritkán kérnek bocsánatot. De nem ez, ami motivált egyáltalán. És akkor azt mondta, tudom, hogy nem rám haragudtál, szerintem semmi rosszat nem tettem, éreztem én, hogy nem. De megbocsátok. Köszönöm, Jutka, hogy megbocsátottál nekem. Szeretnék szabad szívvel élni. Tudjátok miért? Azért, hogy Istennel az a kapcsolat, ami megvan, az ne romoljon, hanem inkább épüljön meg, gazdagodjon. A fülünkön van finom hangolás. Egyre jobban hallani a Szentlélek hangját. Ha ez mind nem elég, ami itt elhangzik, hogy a fájdalomtól, meg az Isten parancsa, meg nem tudom micsoda, elég neked legyen, legyen elég a kapcsolat az Istennel, ezért bocsátok meg. És ezért megyek én is megalázni magam, ha kell. Na, menjünk tovább. Talán azt mondod, hogy Isten elfelejti a bűneinket. De valójában a Jeremiás 31-34 az ezt mondja, hogy vétkeikről többé meg nem emlékezem. Nem azt mondja, hogy elfelejti, ő minden tudó. Többé nem emlékezik meg. Olyan távol veti el tőlünk a mi vétkeinket, mint a napkelet a napnyugattól. Azt mondja az Isten, soha többé nem hozom fel ellened a megvallott bűnödet. Soha többé nem hozom fel ellened a bűnödet. Szóval mi a megbocsátás? Először is nem felejtés. Mondjuk egy férj, például én, most ezt nem tettem meg, de mondjuk egy férj azt mondja a feleségének, hogy te 2 évvel ezelőtt ezt és ezt tetted. Ugye akkor ezzel azt mondja, hogy nem bocsátottam meg, és most felhozom ellened. Nem történt megbocsátás. Nem bocsátottam meg, és a múltat most előhozom ellened. Könyvből olvasom, hogyha valaki még próbálja követni ezek után is, nem szabadulhatunk meg egy sérelemtől csupán azáltal, hogy elfelejtjük. Viszont úgy döntünk, hogy soha többé nem hozzuk elő, és nem használjuk fel a másik ember ellen. Hát ez a megbocsátás. Teljesen elengedjük a sérelmet, és soha többé nem hozzuk fel, nem használjuk fel a másik ember ellen. Akkor ebből az következik, hogy eltűrjük a bűnt? Nem, nem. A megbocsátás az nem az. Isten megbocsátja a bűnt. Meg eltűri a bűnt? Látjátok? nem azt jelenti, hogy el kell tűrni. Vannak helyzetek, amikor valaki folyamatosan bűnt követel ellenünk, egy másik ember. Például egy férj rendszeresen veri, fizikailag bántalmazza a feleségét. A múltban a gyülekezetekben mit mondtak neki? Meg a gyerekeinek. A bántalmazott asszonynak és a gyerekeinek. Mit mondtak neki? Menj haza, tűrjed, engedelmeskedj, mert ezt mondja a Biblia. Ez igaz? Ezt is mondja. De van azért egy másik is. Mi lenne, hogyha ez a férj például jönne egy gyülekezetbe, és egy másik asszonyt is verni kezdene? Na, azt eltűrnénk. Nem, ugye? Pedig ez a férfi kétszeres rosszat tesz. Azt bántalmazza, akit védenie és szeretnie kellene. Hogy jön akkor a megbocsátás, meg ez a kettő együtt össze? Felírtam ide két ige helyet, de nem kell megkeresni, mert az engedelmességen túl arra is tanít Isten igéje, hogy vannak bizonyos tekintélyek, vannak bizonyos hatalmak felettünk. Az ország kormányzása. És jelenleg az ország kormányzása védi. A törvények védik a bántalmazott családtagokat. És nem összeegyeztethetetlen megbocsátani őszintén szívből, és közben átadni a hatóságnak. Hogy szembesüljön a bűnének a következményével. Teljesen jogod van arra, hogy Isten szerinti korlátokat állíts el fel, amikor arra szükség van. Jogod van hozzá. Azt, hogy megbocsátunk, nem azt jelenti, hogy ugyanabba a bizalomba azonnal visszaengedjük. Nem összeegyeztethetetlen a megbocsátással. Tegyük fel másik példa. Egy fiatal asszony azt mondja, jó, én ma megbocsátottam az édesanyámnak. De amikor elmegyek hozzá a látogatóba, megint kritizálni kezd. És újra kritizál. És ezzel rombolja a személyiségemet, rombolja a házasságomat, a családomat. Mit tehet egy asszony ilyen esetben? Például azt mondhatja, édesanyám, szeretlek téged, és imádkozom érted. De ez nem méltó se hozzád, az én családomat, az életemet rombolja, az, amit csinálsz. Kérlek szépen, ne tedd tovább. Ha pedig nem hagyod abba, akkor kénytelen leszek egy időre távol tartani magam és a családomat tőled. Halljátok, a megbocsátás és bizonyos határok nem összeegyeztethetetlenek. Persze van, amikor ilyeneket nem tudunk megtenni. Néha mondani könnyebb, mint valóban megélni. A megbocsátás, olvasom a könyvből. A megbocsátás nem bosszúállás. A megbocsátás nem azt jelenti, hogy a szőnyeg alá söpörjük, ami történt velünk. Amikor úgy döntesz, hogy megbocsátasz valakinek, hitbeli lépést teszel. Ezzel azt nyilvánítod ki, hogy megbízol Istenben, mint igazságos bíróban, aki minden ellened elkövetett bűnért igazságos ítéletet fog kiszabni. Szóval nem bosszúállás. Néha sokszor ezen akadnak el a megbocsátásnál az emberek. Ha-ho! Ez azt jelenti, hogy mindent a szőnyeg alá söprünk, hogy nem számít, amit ellenem elkövettek. De igenis számít. Igenis számít. Isten nem kéri azt, hogy söpörjük a szőnyeg alá. Ellenkezőleg azt ígéri a római levélben, ha rábízzuk, nem lesz semmi a szőnyeg alá söpörve. Általában azért nem akarjuk elengedni a tartozást, azért nem akarunk megbocsátani, azért nem akarjuk elengedni az ellenünk elkövetett sérelmeket, mert valahogy rendbe akarjuk tenni őket. Mélyen az van bennünk, jöztem még az én utcámban. Csak nem mondjuk ki. Igazságszolgáltatásra vágyunk, mert erős az igazságérzetünk. De ha ez nálunk marad, akkor ez bosszúvá, keserűségé és rosszindulattá változik. Olvasd el figyelmesen, hallgass meg figyelmesen a Róma 12:19-et. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva. Enyém a bosszú állás, én megfizetek, így szól az Úr. Én megfizetek, így szól az Úr. Isten azt ígéri, hogy nem lesz semmi, de semmi a szőnyeg alá söpörve. Számon fog kérni minden bűnt. Mindegyikünknek előbb-utóbb Isten elé kell állnia. És ha keresztény ember vétkezett ellened, akkor Krisztus vére a fizetség érte. Ha megtérés és újjászületés nélkül kerül Isten elé, akkor utéléri az ítélet. Én megfizetek, mondja az Isten. Eljön majd a nap, amikor ez nyilvánvalóvá válik, de ha te megbocsátasz, őszintén és igazán, akkor addig is élhetsz szabadon. A megbocsátás egy döntés, hogy együtt élünk mások bűnének a következményeivel. Valójában mindnyájunk valaki másnak a bűnének a következményével él együtt. Az a minimum, hogy Ádám bűnének a következményéből mind isszuk a levét. Mind. Az egyetlen választási lehetőségünk az, hogy a keserűségnek a fogságában, vagy a megbocsátás szabadságában élünk-e. Kénytelenek vagyunk együtt élni vele. A megbocsátás azt jelenti, hogy felvállalom, elviselem mások bűnének a következményét. Azt mondod, hogy ez nem igazságos? Hát tényleg nem az. De nem tehetünk mást. Nem tehetünk mást. Nincs más választásunk. Vagy a keserűség fogságában élünk tovább, vagy a megbocsátás szabadságában. Rövidesen fogom kérni, hogy legyünk csendben, és kérjük meg a Szent Lelket, juttass eszünkbe azt, akinek még nem bocsátottunk meg. Ha van ilyen. Tapasztalat, hogy amikor a megbocsátásról tiszta biblikus tanítás hangzik, akkor a keresztények 98%-ának legalább egy ember az eszébe jut. Ez azt is jelenti, hogy mindnyájunknak az életében, amíg meg nem bocsátunk, valamilyen módon ott van. Szeretnél egészségesen növekedni lelkileg? Szeretnéd, hogy a gyülekezetnek élet ereje legyen? Meg kell tennünk. Senki se fogja helyetted megtenni, rákényszeríteni sem fog. A Szentlélek a szelíd hangján hív és kérlel, bocsáss meg. Mert szeretné, hogy szabad legyél. Szeretné, hogy megtapasztald azt a bővölködő és teljes életet, amit Isten kínál neked, amiért Krisztus már mindent megtett. Az Úr Jézus szavait még egyszer idézem, ekkor harabra lobbant ura, és átadta őt a kínzóknak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozást. És ezt most kérlek, figyeljétek és hallgassátok figyelemmel, amit most olvasok. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátatok mindenki az ő atya fiának. Kérlel, parancsolja, és mindent megadott hozzá. Ez egy olyan esemény, még egyszer mondom, ami közted és Isten között zajlik. Azért kéri, hogy bocsáss meg, mert tudja, hogy a keserűség tönkretenne téged is, tönkreteszi a kapcsolataidat is. És nem tudod megtapasztalni azt a bővölködő életet, amire ő hívott téged. Látjátok? Ez így van. Már bizonyosan tapasztaltátok. Amikor megbocsátasz, az olyan, mint amikor szabadon engedsz egy foglyot. És amikor szabadon engedted, kiderül, hogy a fogoly te magad voltál. Úgy is mondhatnám, hogy szakemberek mondják, hogy az erős, maró sav a legtöbb kárt abban az edényben teszi, amelyikben tartják. Kérlek titeket az Isten irgalmára. Engedjétek, hogy most a Szentlélek eszetekbe juttassa azokat, akiknek még nem bocsátottatok meg. Erre egy pár percet most rá fogunk szánni. Ha valakinek sietni kell, vagy bármi más dolga van, mehet, meg tudja oldani egyedül is, ehhez se gyülekezet, se másik ember, senki nem kell. De kell őszinte vágy az Isten előtt. Ígértem, hogy visszahozok egy imádságot, ugye? Ezt fogjuk használni, ebbe kellene majd beilleszteni. Hopp! Itt van né. A megbocsátás az elsősorban akarati döntés. Ha arra vársz, hogy majd kedved legyen megbocsátani, akkor most előre mondom, sose fogsz megbocsátani. Egy akarati döntés. Most Isten igéje szólt hozzánk. Engedjük munkák adni az igét a szívünkben. Most én imádkozom, aztán csendben maradunk. Mennyei atyám, köszönöm, hogy a te fiadnak érdemében és az Úr Jézus szavai alapján jöhetek, és kérhetem, hiszen azt mondta, ha én gonosz létemre tudok jó ajándékokat adni a gyermekeimnek, mennyivel inkább tud szent lelket adni a mi atyánk azoknak, akik kérik tőle. Én most kérek téged erre, atyám, a fiad szava ígérete alapján, hogy a szent lelkeddel vezess most minket. Segíts mindnyájunknak, hogy eszünkbe jusson, ha van még olyan személy, akinek nem bocsátottunk meg. És segíts keresztül ezen a folyamaton. Amen.